Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit.
Az előadáshoz tartozó képanyagot a kerak.hu honlapon a médiatár, dokumentumtár és az egészségfórum almappában lehet megtalálni.
És a mai alkalommal a növényi hatóanyagokról, azoknak a csoportosításáról, általánosságban a hatásukról szeretnék röviden beszélni. Ez egy hatalmas témakör, nagyon sokat lehetne időzni, de azt hiszem, hogy igyekeztem, hogy a kicsit a lényeget összeszedni. Megosztom a prezentációt. Tehát a hatóanyagok rendszerezésére szeretnék most röviden kitérni. Nem kell megijedni ettől a kezdeti ábrától, ami tele van nevekkel, vegyületeknek a neveivel, és különböző körökkel. Gyakorlatilag ennek csak a lényegét szeretném majd kiemelni. Nem mélyedünk el ebbe még mélyebben, vagy nagyobban, jobban. Többféleképpen lehet a növényi hatóanyagokat rendszerezni, és ennek az egyik módja a hatóanyagok keletkezésének az útja, a biogenetikája, és ezt ennek alapján dr. Vágújfalvi Dezső botanikus volt, aki ezt a rendszert kidolgozta, és ilyen hatóanyag osztályokat felállított. A legnagyobb osztályok a szaharidok osztálya, fenoloidok, poliketidek, terpenoidok, azotoidok, hogy azért egyszer halljuk legalább ezeket a neveket, és hát nyilván a szaharidok elnevezés az már jól ismert, és tudjuk, hogy a cukrok vannak mögötte. Aztán a fenoloidokban vannak cserzőanyagok, ami kumarinok, fenoloidok, talán ezek is valamennyire ismertebbek. Aztán poliketideknél zsírsavak, olajok, a terpenoidoknál az illóolajok, a különböző festékanyagok, színanyagok, karotinoidok, és az azotoidoknál glikozidok, alkaloidok. Tehát nagy vonalakban ez. Gyakorlatilag itt ez a rendszer úgy épül fel, hogy a növényeknek az univerzális anyagcsere folyamatai, ami ugye a fotoszintézis, vagyis ami minden növényben végbe megy, és a fotoszintézis egyik oldala ugye az asszimiláció, a felépítés folyamata, a másik az ezzel ellentétes, a lebontás, a disszimiláció folyamata, légzéssel egybekötve, és ehhez kapcsolódnak a fehérje, nukleinsav szintézisek, és ehhez az univerzális anyagcsere folyamataihoz ból ágaznak ki a speciális anyagcsereutak, és ott képződnek az egyes speciális hatóanyagok. Tehát gyakorlatilag úgy lehetne leegyszerűsíteni a sok-sok hatóanyagot, hogy a növényekben levő összes vegyület, összes kémiai anyag alkotja a beltartalmi anyagokat. Tehát ebben minden vegyület bele tartozik, és ennek egy része, amit hatóanyagnak szoktunk mondani, és ez az, amiért felhasználjuk a gyógynövényeket. Ezek az anyagok biológiai hatással, biokémiai hatással rendelkező, igazoltan terápiás hatású anyagok. És ezeken a hatóanyagokon belül is megkülönböztethetünk vezetőanyagot vagy főhatóanyagot, amelynek a jelenléte, a mennyisége jellemző arra az adott növényre, vagy arra az adott növényi részre, a drogra. És emellett a hatóanyagok mellett vannak kísérőanyagok, amelyek ezeknek a hatóanyagoknak a hatását elősegítik, javítják, vagy pedig van olyan is, ami gátolja ezeknek a hatását. Tehát ezek nem rendelkeznek különösebb fiziológiai hatással, de mégis befolyásolják a drogoknak az összhatását, a hatóanyagok oldódását, a felszívódását. És nézzük akkor az első hatóanyag osztályban a szénhidrátokat, csak röviden, mert ezeket azért valószínűleg mindannyian jól ismerjük, vagy más néven szaharidokat, vagy cukrokat, hétköznapi néven cukrokat, cukorszármazékokat. Ezek a növényekben a leggyakrabban előforduló vegyületek, tehát ez az univerzális anyagcsere folyamatokból, a fotoszintézisnek az első termékeiből származnak, első termékei, amelyekben a szén, a hidrogén és az oxigén atom jelen van különböző mennyiségben. A cukrok azok lehetnek, a legegyszerűbb egységük az egyszerű cukroknak a glükóz és a fruktóz. És ezeket, amelyek ilyen egy egységből épülnek fel, monoszaharidoknak hívjuk. És azokat, amelyek már kettő ilyen vegyület kapcsolódik egymásból, azok a di és a tri, vagy kettő vagy három ilyen vegyület, az a di és a tri szaharidok, azok oligoszaharidok, tehát az oligo annyit jelent, hogy néhány ilyen cukor egységből épül fel. És aztán ott vannak a poliszaharidók, amelyek több ilyen cukor egységből épülnek fel, tehát háromnál több egységet tartalmaznak. És ezeket is két részre oszthatjuk, azok az egyik csoport, amelyek csak azonos ilyen cukor egységeket tartalmaznak, például a glükózból épül fel a keményítő, akkor a fruktózból inulin, és a másik csoport pedig a hetero vegyületek, hetero poliszaharidoknak a csoportja, amely viszont különböző cukrokat tartalmaz. Ilyenek a nyálkák, mézgák például. Ezek nagyon gyakoriak, ezek a szénhidrátok, szaharidok, a növényvilágban, például a körömvirágban is található egy poliszaharid, de akár a fehérmáj vagy gyökerében is található keményítő is ide tartozik a homo poliszaharidok közé. Milyen hatással bírnak ezek a szénhidrátok? Azt lehet látni, hogy számos esetben gyulladás csökkentők is, bevonó anyagként is használjuk, például ilyen nyálkahártya gyulladás esetén, nyálkahártya védőként, ezt a vékonyan bevonja a nyálkahártyát, és így a gyulladás csökkenti, a különböző anyagok irritációját megszünteti, tehát gyógyítja a nyálkahártyát. És az ide tartozó, ilyen hatóanyagot tartalmazó gyógynövényeket gyakran használják a légzőszervi, emésztőszervi hurutok ellen, pont emiatt a nyálkahártya gyógyító, regeneráló hatásuk miatt. De külsőleg is, például toroköblögetőként vagy borogatásként is alkalmazhatók. Például a bodzavirág, hársvirág, édesgyökérnek a teája. Tehát ezek a cukrok, vagy nyálkaanyagok, a fontos energiaforrások is, az étvágy csökkentését is okozhatják, a tehetségérzetet is növelhetik, tehát a fogyókúrás étrendben is fontosak, terápiában is fontosak, a széklettömeg növelését is okozzák nyálkaanyagok, és az előbbi említetteken kívül ugye nagyon sokféle, például a lenmag, az útifűmag, tehát a magokban is vannak ilyen nyálkaanyagok, de a gyümölcseink, az édes gyümölcsök, a zöldségek jelentős részében is ott vannak ezek a szénhidrátok. És először az édesgyökére szeretnék kitérni, és röviden csak azt elmondani, hogy mennyiféle hatóanyagot tartalmaz. Hogy láthassuk, hogy egy-egy növény, és micsoda komplex. Komplex a gyógyhatásában is, a benne levő hatóanyagok számában is. Tehát sokszor nem csak egy-egy terápiás hatása van, nem csak egy-egy betegségre hat, hanem többféle gyógyító hatással is bírnak ezek az anyagok. Például az édes gyökér, itt ezen a képen látható ez a gyökér, és mellette ilyen cukor látható, talán bocskorszínnak, azt hiszem, hogy bocskorszínnak nevezik, ha még készítik, gyártják, régebben lehetett kapni, és ehhez is felhasználják ezt az édes gyökeret, és amelyik a cukornál sokszoros az édesítő hatása, kb. 100-szor édesebb a cukornál, és nem igényel inzulint a felszívódásához. Gyulladás csökkentő, különösen jó a gyomorfekély kezelésére, de van görcsoldó hatása is, immunrendszer moduláló, enyhe köptető, és a nyálkát fellazító, oldó hatása, de van egy kis enyhe hashajtó hatása is. Tehát a benne levő hatóanyagokat csak most röviden kiemelném, mert ezekkel foglalkozom majd most a mostani előadásban. Tehát láthatjuk, hogy 10% cukrot tartalmaz, poliszaharidot, aztán szaponinokat, flavonoidot, glikozidot, kumarint, aromaanyagokat, tehát sok-sok mindent, amire majd részleteiben kitérek. Az előbb említettem azt, hogy az inulin is egy ilyen szaharid, és fontos hatása van. Ezek vízben oldódó rostok, és a bélrendszer, különösen a vastagbél sejtjeit táplálja, és a bélnek a hasznos baktériumaitnak is szükség van erre az inulinra, mint prebiotikumokra, tehát az ő egészségükhöz, az ő szaporodásukhoz is szükség van inulinra, vagy más ilyen prebiotikumra. De emellett segítik a kalcium felszívódását, a vércukorszint szabályozásában is részt vesznek. A képen jobb oldalt ez a szép sárga virágú növény, ez a csicsóka, és itt a gumóját is láthatjuk, ami azért rücskösebb felszínű, mint a jól ismert burgonyánk, és ezt vagy nyersen, vagy pedig főve is lehet fogyasztani. Illetve inulint tartalmaz például az articsóka, az articsókának a virága. Sajnos az Magyarországon kevésbé termesztik, inkább külföldről hozzák be, és akkor is eléggé borsos az ára, tehát nehezen lehet hozzájutni. De viszont a hagymafélék bőségében vagyunk, amelyekben szintén van inulin, tehát a vörös hagymákba is, és a fokhagymába is. És milyen növényekben találhatjuk még az inulint? A gyermeklánchüvet látjuk a sárga virágával, a gyökerében van inulin, tehát gyakorlatilag ősztől tudjuk kiszedni a földből, és ősztől használhatjuk. illetve hát lehet legtöbb helyen kapni ilyen gyökeret az év bármilyen részében, herbári üzletekben. És a másik növény pedig a kékvirágú, ez a cikória, vagy mezei katánknak is hívják. Illetve a cikóriát termesztik is, és a termesztett növény gyökerét megpörkölik, és abból lesz a cikória kávé, amiben szintén van inulin, csak azt nem tudom, hogy a pörkölés hatására történik-e benne valami változás. És meg kell még említeni a nyálka tartalmú növényként a májvákat. A májvák közül papsajt májva, erdei májva, orvosi ziliz, tehát ezek amelyeket lehet használni, és ahol, amint említettem, a légút gyulladásainál, elsődlegesen a száraz köhögésnél, illetve a gyomor és a bél nyálkahártyáit is gyógyítja, tehát fekélyek esetén is alkalmazható. És a lenmag, aminek a szintén a nyálka anyaga nagyon fontos, a duzzad, ezek a nyálkanyagok nagyon jól, könnyen duzzadnak, térfogatuk többszörösére. Tehát például megőrölve a legjobb használni őket, segítik a székletképzést is, de ugyanúgy részt vesznek az emésztő rendszer nyálkahártyáinak a védelmében, gyógyításában is, mint a májvafélék. És ugye itt most a többi gyógyító hatására nem akarok kitérni a lenmagnak, még számtalanszor elő fog kerülni a sorozat alkalmain. Nézzük a következő fontos hatóanyag csoportot, ez a glikozidoknak a csoportja. Itt is ott van a cukormolekula, az egyik részét alkotja, és ehhez a cukorhoz jön egy nem cukorvegyület, egyszerűen csak ennyit tudjunk róla. Ezt aglikonnak is hívják, és ennek alapján a nem cukor vegyület alapján történik a csoportosításuk, és ez szerint vannak az albutin drogok, ezek túlnyomórészt a húgyúti fertőtlenítők, medveszőlő levél, vagy áfonya, gyümölcse, levél, levele tartalmazza. Aztán ide tartoznak a szalicil drogok, gyógynövények, amelyek lázcsillapító hatásúak, fájdalomcsillapítóak, a fehér fűzfa kérgét használják, illetve a fekete nyárfának a rügyét erre a célra. Aztán a következő csoportban a cianogén glikozidok, tehát egy cián vegyületrész. És a másik, erről túl sokat nem szeretnék most szólni, a következő az antraglikozidok csoportja, ezek hashajtó hatásúak, mégpedig úgy funkcionálnak, hogy a vastagbélben a bél baktériumok lebontják, és itt akkor válik hatékonyá, és itt fejti ki a hatását. Ilyen antraglikozid hatású gyógynövények, az aloé, a rebarbarának a gyökere, a szenna levele termése, kutyabenge kéreg, de ezekről szeretnék egy kis fotót némelyikről. Tehát az előbb említett szalicil tartalmú gyógynövények, a fehér fűz, aminek a levelét vagy kérgét használják. Aztán az áfonyák, a különböző áfonyák, a kék, a vörös áfonya, levelei, a gyümölcsei, mind ilyen arbutin tartalmúak. Aztán a hashajtó hatásúak közül a kutyabenge kéreg a növényét láthatjuk itt jobb oldali képen. A kutyabengének a kérgét, a hajtások kérgét használják, fejtik le, és használják használható hashajtóként. Ez egy erős hashajtó, és ezeket az antraglikozidos hashajtókról tudni kell az, hogy hosszú távon nem jó őket alkalmazni, mert károsak, tehát csak rövidebb távon, hogyha valakinél székrekedés fellép, ami nem rendszeres, egy néhány alkalommal ezek az antraglikozid tartalmú gyógynövények használhatók, de meg kell keresnie annak az okát, hogy egy-egy székrekedés mi miatt van, nem megfelelő táplálkozás, rossz szegény táplálkozás, kevés víz, tehát több minden előidézheti, stressz hatások. A baloldali kép, ez a rajz ábra, a szennát mutatja. Ez Magyarországon nem fordul elő, ez egy mediterrán, szubtrópusi növény, és ennek a levele, és illetve a terméses termését használják, ezt mint termését, mint anyalevélnek is szokták hívni, tehát ezeket, ezekből teát készítve szintén a székrekedést lehet enyhíteni. A következő képeken a szívre ható glikozidos növényeket találunk, és jó, hogyha úgy mindig beugrik az, hogy a fülünkben lesz az, hogy ezek erős hatású gyógynövények, tehát ezeket házilag, belsőleg nem lehet használni, mivel a mérgező és a gyógyító koncentráció között szűk a határ, és könnyen túladagolható, könnyen mérgezést okoznak. De azért jó, hogyha ismerjük, a jobb oldali képen gyűszű virágot láthatjuk, és gyakorlatilag az első szívgyógyszerek ebből a digitalisból, digitalis lanátából készültek, nem tudom, digoxin nevére talán még az idősebbek emlékeznek, és a másik ilyen szívreható glikozidos növényünk, ez nagyon-nagyon szép látványnak is a gyöngyvirág, de tehát sajnos házilag ez sem alkalmazható. Következő csoport az iridoid glikozidok, tartoznak, és ide keserű anyagos növények is ide tartoznak, valamint a macska gyökér. Jobb oldalt, ezen az ábrán rajzos képen ezt láthatjuk a növényt. A gyökereit használjuk fel, és ebbe ilyen erős illatú macskákat vonzó anyagban, illatanyagban, innen is kapta a növény a nevét, ilyen valepotriátok, amelyek nagyon jó nyugtató hatásúak. A növényi nyugtatóknak az az előnye, hogy nincs hozzászokás, tehát bármikor abba lehet hagyni, nem veszik el a tiszta gondolkodást, tehát nem tompítják az agyműködést, és ezért is célszerű ezt alkalmazni egy-egy alkalommal, amikor szükség van. A keserű anyagok csoportja az gyakorlatilag az ízérzékelésen, ugye az anyagok, a hatóanyagoknak az ízén alapuló csoportosítás, a keserű ízen alapul. Itt a fő hatásuk az, hogy a nyelv ízlelő bimbóit, a nyálkahártyát izgatják, ezek a keserű anyagok, és az inger eljut az agyba, és ezáltal a következmény az, hogy fokozódik a nyálelválasztás, javul az emésztés, és ugyanígy reagál a gyomor is, és a bél mozgása is intenzívebbé válik, fokozódik az emésztőnedvek elválasztása, javul az emésztés, a felszívódás, Tehát ezek a keserű anyagok hatnak az epére, májra, hasnyálmirigyre, az egész emésztő traktusra. Jó erősítők, roborálók, és azt is jó, ha megérzzük, hogy ezeket a keserű anyagot tartalmazó teákat mindig étkezés előtt körülbelül fél órával célszerű elfogyasztani. Körülbelül ennyi idő az, ami szükséges ahhoz, hogy ez a reflexes működés, az emésztőnedvek termelődése javuljon. És azt fontos tudni, hogy nem szabad édesíteni ezeket a teákat, hiszen akkor ez a keserű ízt, ezt elnyomjuk, és már nem alakul ki ez a reflexes hatás. Most tavasszal már gyorsan előjön a gyermekláncű is, és a gyermekláncűnek a levele is, illetve az egész növény tartalmaz keserű anyagokat, és gyakorlatilag teafőzés nélkül is használhatjuk, tehát ha egy-két levelet vagy a virágszárat elrágcsálja valaki, akkor már ugyanezt a hatást éri el, mint hogyha a teát inna. De akár keserű salátákat is fogyaszthatunk, ilyen saláták, amiket lehet kapni üzletekben, a cikória, vagy a vörös cikória, amit radicsió néven is árusítanak, és ezt is jó a étkezés előtt enni. Ez a keserű anyagcsok csoportja kémiailag nem egységes vegyületcsoport. A keserű anyagokat, annak a szintjét, a mennyiségét is valahogy mérni kell, és erre ennek vannak fokozatai a keserű értéknek a mérésére. Érdekes, hogy például a gyermekláncűnek a keserű értéke az 1000-2000 körül van, a Benedek fűjé is körülbelül ennyi, Pemete fűjé egy kicsit több, Vidra fűjé még több, de láthatjuk az 1000 jó fűnél milyen széles a keserű anyagnak a mennyisége, tehát a 2000-től akár 15 000-ig elérheti ez a keserű érték a koncentrációt, vagy a tárvízgyökér gyakorlatilag a legkeserűbb növények hez tartozik, keserű anyagot tartalmazó növénye, a 10 000 és a 30 000-es keserű érték mennyiségével. A jó esetleg azt is még megjegyezni, hogy a keserű anyagokhoz, ami csak keserű anyagot tartalmaz, azokat amara púrának nevezzük. Az amara az a keserűt jelenti, a pura az pedig csak csupán ennyi. Aztán az amarához, tehát a keserű szóhoz hozzájön egy aromatika, akkor ott már illóolajok is vannak. Ilyenek például a kamilla, cickafarkfű, fekete üröm, amelyek a keserű anyagok mellett illóolajokat is tartalmaznak. Aztán az amara, astringenta, ott pedig a keserű anyagok mellett cserzőanyagok vannak. A cserzőanyagokról majd többet is szeretnék szólni később. És itt a cserzőanyagoknak az összehúzó, fertőtlenítő hatása is érvényesül. Ilyen például a kondurangó kéreg. Milyen glikozidokat ismerünk továbbiakban? A kéntartalmú glikozidok közé tartoznak ismert fűszernövényeink, így a mustár, a mustárnak a magját lehet itt látni, többféle mustár van, fehér, barna, fekete, tehát többféle szín alapján történik is a csoportosítás. A növényt láthatjuk itt mellette. A káposztafélékhez tartozik a növény jellezetes négyes szirommal. És ugye a káposztafélékben is bent vannak ezek a csípős anyagokként tartalmú glikozidok többnyire, vagy többé-kevésbé, egyikben több, másikban kevesebb. És a jobb oldalt a képen pedig a tormát láthatjuk. Ez is jól ismert, mint ilyen külön, csípős hatóanyagokat tartalmazó finom fűszer növényünk. És nagyon, ezek nagyon jó fertőtlenítő hatásúak, antibakteriális hatásúak, tehát különösen most a ilyen járványos időszakban is érdemes beilleszteni az étkezésekbe, az étrendbe a tormát. A mustárnál a mustármag az a nyálkahártyákat irritálja, tehát táplálkozásra, étrendre, étrendként nem igazán javasolható, külsőleg viszont tehetjük borogatásként a örleményét, a fájó ízületre például, és serkenti a vérkeringést. Viszont a fiatal mustárnak a levelei azok nem olyan erős hatóanyagokat tartalmaznak, tehát azokat használhatjuk salátaként, fűszerezésként. Ide tartoznak a glikozidok közé még a festékanyagot tartalmazó hatóanyagok. Ha megnézzük a növényvilágban, a festékek nagyon sok helyen előfordulnak, a növények különböző részeiben, és ezeket a gyógyszeripar is, az élelmiszeripar is gyakran használja fel a színezésre, vagy részben tartósításra, vitaminokhoz, illetve antioxidánsként. És egyik csoport, amit mindannyian jól ismerünk, az a karotinok csoportja, melyek lehetnek sárgák, olyannak halványabb árnyalatai, világosabb, vagy sötétebb, narancssárgák, vagy pirosak. És ismert az, hogy fontos megjegyeznünk, fontos tudnunk azt, hogy ezek zsírban oldódnak, zsírban, hogyha van valami zsíradék, illetve ha magokat eszünk, ehhez a sárga színű zöldségekhez, gyümölcsökhöz, akkor azok által fel tudnak szívódni ezek a hatóanyagok. Tehát erre figyeljünk az étkezéseknél, vagy ha nem is abba az étkezésbe, de egy nap során azért jó, hogyha ezek bekerülnek a szervezetbe. És egy részük ezeknek a karotinoknak A-vitamina alakul. Ilyen karotinban gazdag a körömvirágnak a szirmai, napraforgószirom, sárgarépa, a sütőtök és a homoktövisben is találunk bőségesen, de ezen kívül a sárga színű gyümölcsök közül például a kajszibarack is gazdag ebben. A karotinoidok vagy karotinok mellett ott van a sárga színű, illetve a paradicsomnak a likopínja, piros színű, illetve a xantofil anyagok, nagyon sokféle karotinoid létezik, mintegy 600 féle, de viszont jellemző rájuk az, hogy antioxidánsak, gátolják a daganatok képződését, bőrvédő hatásuk van a nap káros sugárzását, val szemben csökkentik a tüdő, a végbél, a mell és a méh prosztatarák előfordulási kockázatát, a korral járó pigmentelváltozásokat, szembetegségeket különösen a luteinnek van ilyen hatása, valamint a szív- és érrendszeri betegségek előfordulás gyakoriságát is csökkentik. És még az előbb említett gyümölcsökön kívül még ilyen az avokádó, amelyik szintén gazdag ebben, a papaja, a citrusfélék, és a paprika szintén. Tehát bőven áll rendelkezésünkre ilyen karotinforrás. És nézzünk néhány növényt. A baloldali képen a homoktöv is látható, amely a magas C-vitamin tartalma mellett, tehát jó, hogyha eszünkbe jut, hogy A-vitamin előanyagban, karotinban is gazdag. És a körömvirágnak a szirmai szintén, ezért is nagyon jó hatásuk van belsőleg a regenerálják a nyálkahártyákat, a gyomor, illetve a bélnyálkahártyáját, fekélyeit gyógyítják. És a jól ismert, gondolom, hogy sokak által már használt a kurkuma, mint fűszernövény, fontos fűszernövény, mert szintén ott van ez az antocián, ez a festékanyag, és ezek fontos gyulladás csökkentő tulajdonsága is van, de majd később a kurkumára is szeretnék bővebben máskor kitérni. A kurkumán kívül ilyen antocián tartalmaz például a hibiszkusz virág. Itt gyógyászatilag nem a nálunk előforduló hibiszkuszokat használják fel, hanem egy másik fajtáját, ami mediterrán délebbi területeken fordul elő, a hibiszkusz szabdarifa a hivatalos neve. Aztán a sáfrányos szeglice, sajnos Magyarországon kevésbé termelik, pedig a magjában levő olajok is nagyon értékes érrendszeri hatásúak. Aztán az erdei májva a virágában, és ott vannak az antociánok. Fekete áfonya, a bozza termés, tehát az ilyen sötét színű termésekben is az antociánokat lehet felismerni. A pipacsirom, vagy a tüdőfű, az ugye nem sötét színű, de mégis ott vannak az antociánok benne. És az előbb említettem ezt a hibiszkusz növényt, amelyeknek a szirmaiból, a megszárításával készül a drog, a hibiszkusz drog, és ebből kellemes savanykás ízű teát lehet készíteni. Üdítő hatású, de enyhe hashajtó hatása, vízhajtó hatása is van, görcsoldó, epehajtó, még féreghajtó hatása is van, gyulladásgátló, antibakteriális, tehát sokféle hatása van a teájának. És a jól ismert bodzabogyót látjuk itt a képen. A sötét színű bogyók enyhe hashajtó hatásúak és antioxidánsok. Talán most csak ennyit róluk. És milyen egyéb gyógyító növényi táplálékaink vannak, amelyek gazdagok antociánokban, antocianidinekben. A cseresznyét láthatjuk itt a baloldali képen, reméljük, hogy nem sokára már frissen is fogyaszthatjuk, talán májusban már. A jobb oldali képen a fekete áfonya, vörös áfonya látható, de ezen kívül a piros szőlőkben, vagy fekete ribizli is gazdag ezekben az anyagokban. És ezekre jellemző az, hogy a szabad gyökőket megkötik, mint antioxidánsok, és fertőtlenítő antibakteriális hatásúak. A jól ismert csípős csalán látható a képen. A színanyagban, a klorofilban az egyik leggazdagabb növényünk. A klorofilnak, a zöld színanyagnak, zöld színtesteknek gyulladás csökkentő hatása is van. Most kora tavasszal már jön elő a csalán, tehát már a friss hajtásait, leveleit már tehetjük be salátába, zöld turmixokba, és a többféle vitamint tartalmaz, ásványi anyagokat, és erősíti a szervezetet, enyhe vízhajtó hatású is. Következő ilyen hatóanyagcsoport a flavonoidok csoportja, ezek változatos szerkezetűek, hatásúak. Itt is cukorhoz kapcsolódik egy nem cukorszerű rész, és ezek is antioxidáns hatással bírnak, javítják az ereg állapotát, törékenységét, csökkentik, meszesedésüket gátolják, viszerek gyulladását csökkentik, vérnyomást csökkentik, és enyhe vízhajtó hatásúak is. Milyen növények tartoznak ide? A fenti képen bal oldalt a galagonyának a virágzó ágát lehet látni. A kora tavaszi virágos növények, virágzó növényeink egyike a galagonya. Pár hét múlva már, vagy lehet, hogy nem is kell olyan sokat várni, ha ilyen meleg az idő, hamar kivirágzik, és gyűjthetjük is a virágokat rövid hajtásrésszel. És szintén a tavaszi gyógynövényünk, a bodza virága is ilyen gazdag flavonoidban. A jobb oldalon látható ez a szúros növény, ez a mária tövis. Az egész növény tele van tüskékkel, és a termése, a magja, a termésében levő magok azok, amelyek tartalmazzák a gyógyító hatású anyagokat. Elsőrenden a májnak a regenerálásában nagyon fontosak. Javasolni tudnám azt, hogy mai többféle vegyszerrel, gyógyszerekkel szennyezett világunkban a máj működésére jó, hogyha rendszeresen fogyasztunk kisebb mennyiségű máriatövis magot, könnyen meg lehet kávédarálóban darálni, és abból naponta egyszer-kétszer egy kávés, vagy egy késhegynyit, vagy egy mokkás kanálnak a vele mennyiségét, ha bármilyen ételbe keverjük, akkor ezzel a máj működését nagyban elő tudjuk segíteni. Jobb oldali alsó kép a nyírfa, nyírfának a levele, amely szintén tartalmaz ilyen flavonoidot, és vízhajtó hatása van. És hogy egy fontos citrusféle gyümölcsöt is említsek, a citromban is van, találunk flavonoidot a C-vitamin mellett, emiatt is értékes. Flavonoidokhoz közel álló vegyületek az izoflavonok, és nagyon jó hatással vannak. Például a daganatok képződését is gátolják, enzimekre hatva. Koleszterin szintet csökkentik, antioxidánsok, az ereg állapotát javítják, a plakkok képződését gátolják, segítik a máj méregtelenítését, különböző rák, daganat megelőzésre is alkalmasak. Tehát érdemes minél gyakrabban fogyasztani a hüvelyeseket, babféléket, lencsefélét, szójababot. Talán egy kicsit később említeném a kámforokat, balzsamokat, gyantákat. Előtte még a szaponinokra szeretnék kitérni. A szaponinok felületaktív anyagok, amelyek csökkentik a víz felületi feszültségét, és az a jellemző tulajdonság, hogyha vízzel elegyítjük, összerázzuk, akkor a szappanhoz hasonlóan habzanak. Gyakorlatilag innen is kapták az elnevezésüket. És ezek a szaponinok is ilyen glikozidok, tehát van benne egy cukor egység, cukorszerű rész. Fokozzák a nyálképződést, a légutak és a gyomor és a bél váladék kiválasztását, segítik a egyes hatóanyagoknak a felszívódását, ezért is szokták ezeket a drogokat beletenni más teákhoz, más hatóanyagú növényekhez keverni, tehát nem önállóan, hanem keverékben használják általában. Például köptető teákban, légúti gyulladások esetén, vagy a stressz elleni nyugtató teakeverékekben. De épp a habzó tulajdonsága miatt a kozmetikai ipar nagy mértékben felhasználja mosószerek gyártásánál. Tehát milyen hatásai is vannak, fokozza tehát a nyálkahártyáknak a vérbőségét, a serkenti a bélnedvek termelődését, más anyagok felszívódását, erősítő, roboráló hatású, fokozza a hörgők kiválasztó működését, gyulladásgátlók, például gátolja a mellékvesekérek szteroidjainak a lebontását, stimulálják az immunrendszert, gyógyszeripar is használja, a kozmetikai ipar, például fogkrémekben, szappanokban. És milyen gyógynövények tartalmazzák, ilyen például a ginzeng, aranyvesszőfű, hársvirág, édesgyökér, fehér árva csalánfű, galagonya, körömvirág, ökörfarkóró, ibolya, lucerna, vadgesztenye, tehát bőségesen van szaponin tartalmú gyógynövényünk. És csak néhányat közülük szeretnék bemutatni. Baloldali képen láthatjuk az aranyvesszőt, amelyet leginkább a vízhajtó teákhoz teszünk hozzá, amikor a vese működését, a hólyag működését szeretnénk javítani, gyógyítani, de immunrendszer erősítő hatása is van az aranyvesszőnek. És a középen láthatjuk a galagonya virágot, és mellette a termését. És most egy nagy hatóanyag családra szeretnék csak röviden kitérni, mert a fejlági a következő alkalommal majd részletezi. Az illóolajok, ezek terpenoidokból állnak, mindig elegy, tehát nem egységes anyagok, és előállításuk egyszerű módon gyakran vízgőzdesztillációval történik, de lehetnek más kivonási módok is. Jellemző rész itt is ebben a vegyületnél is a szénatom, és ennek alapján is csoportosítják őket. A 10 szénatomosakat hívják monoterpéneknek, a 15-ösig azok a szeszkviterpének, és ezek fölötti a polifenilpropán származékok. Egyes növényeknél glikozidhoz kapcsolódik az illóolaj, ilyen például a keserű mandulában, vagy a mustárban, amit említettem az előbb. És ezeknél itt egy enzim hatására hasad szét a molekula víz jelenlétében. Hol fordulnak elő? A növényeknek a legkülönbözőbb részeiben, így például az ánizs magjában, az édeskömény magban, citromfű, orvosi zsája, menta, borsfűnek a levelében, és a hatásuk pedig gyakran az emésztőrendszerre, a epe működését segítik, epehajtók, görcsoldók, szélhajtók, nyálkaoldók, nyálkoldók és antimikrobiális hatásúak is az illóolajok. Ezek is általánosan jellemzőek. Talán itt még érdemes megjegyezni, hogy onnan is kapta a nevét ez a csoport, hogy szobahőmérsékleten könnyen elillannak, és az olaj elnevezést pedig arról, hogy vízben nem oldódnak, tehát úgy viselkednek, mint az olajok. De mégsem egyenlőek, mégsem azonosak az olajokkal, hanem egy más csoport. Többségükben erősen maróak, van néhány kivétel, még a műanyagot is megmarják, tehát erre jó, hogyha mindig figyelünk, hogy egy néhány kivétel van, de a többségénél a nyálkahártyát is megmarják, hogyha higítatlanul fogyasztjuk belsőleg, vagy külsőleg használjuk. A bőrt is marhatják. Nem egységes összetételű anyagok, az összetevők száma akár 50-től 500-ig is terjedhet, tehát láthatjuk, hogy ilyen sok komponensből áll. Például egy levendula illóolaja közel 160 komponensből áll, és ezeknek is tulajdonítható, hogy szélesebb a gyógyhatásuk. Többségük rendelkeznek antibakteriális, gombaellenes, konzerváló hatással, görcsoldó hatással, egyes baktériumok fejlődését, szaporodását, akár nagy higításban is gátolják. Például a citromolaj gőze negyed óra alatt elpusztítja a fertőző agyhártya gyulladás kórokozóját, a pneumokorkuszt, a 2-3 óra alatt. Széles körben használhatjuk őket. Növények különböző részeiben találhatók, akár virágtól kezdve a gyökérig, és többnyire az is jellemző, hogy nagyon kis mennyiségben vannak jelen. Például 1 kg citromfű illóolajhoz kb. 10 tonnányi növény kell. Tehát ezek a kivonatok, ezek így tekinthetünk, hogy ezek tömények, ezek koncentráltak, és ezért is sokszor csak néhány cseppet elegendő használni. Gyakorlatilag itt kell a kámforokról, balzsamokról, gyantákról megemlékeznünk, ezek is illóolajokból keletkeznek, állnak. A kámforok intenzív, erősebb lehűtésükkor ilyen kristályok válnak ki, és ezeket nevezik kámforoknak. Így például az ánés, vagy az édeskömény illóolajából az anetol így kihűthető, vagy a borsmentából a mentol. Ugye tudjuk, hogy a mentolt is nagy mennyiségben használja fel az élelmiszeripar is, például a cukorkáknál és a rágógumikban, mentolos rágógumik cukrokban. Aztán a kakukkfű olajból is a timol, eukaliptuszból, és ugye a kámforfa olaja is úgy ismert, mint ilyen kikristályosított kámfor anyag, illékony anyagok. És balzsamoknak nevezzük a fáknak, vagy a különböző cserjéknek a kérgéből, vagy a kéreg alatti részekből kifolyó sűrű nedvet, ezekben is illóolajok vannak, és más egyéb vegyületek. A gyanták is gyakorlatilag ugyanilyenek, hogy a levegőn a növényekből megszilárduló kifolyó anyag, és például a fenyőgyantát, azt mindannyian ismerjük, amelyet régen a hegedűknek a kezelésére, ápolására használták. És gyakorlatilag a jól ismert tömjén is egy ilyen tejnedvből megszilárduló anyag, aminek nagyon sok jó hatása van, majd erről máskor szeretnék említést tenni. Illetve ugyanígy a különböző mirhafáknak a balzsamos anyaga is ide tartozik. A következő csoport, a hatóanyag csoportja a nem illékony olajok, ezek a növényi zsírok vagy olajok, zsíros olajok. Jellemzőjük, hogy gyulladást csökkentőek, gátolják az érelmeszesedést, javítják a bőr állapotát, a premenstruációs szindrómát enyhítik, pikkely sömör esetén is gyógyítóak, az ízületi gyulladásokat is enyhítik. Ilyen növények például a ligetszépe, vagy a borágó magjának az olaja, amelyek gamma linolénsavban gazdag olajok. Ezek az olajok gyakoriak a növényvilágban, főleg a magvakban, de gumókban is lehetnek. Mi jól ismerjük például a kakaónál, a kakaóvajat, kókusz vagy más pálmáknál a pálma zsírt vagy olajat, szerecsendiónak az olaj tartalmát. Ezek telítetlen, többszörösen telítetlen zsírsavak, amelyek nagyon jó érrendszeri hatásúak, érkarbantartók, csökkentik a vérnyomást, segítik az elhízás elkerülését, a gyulladást csökkentő prostaglandin képzést, és ezek az olajok nem csak táplálkozásra használhatók, hanem bőrápolásra is, illetve hatóanyagoknak a bejutatására, masszázsolajokként is. Ugye jól ismert olívaolaj, mandulaolaj, búzacsiraolaj, tökmagolaj, de gyógynövényekből is van ilyen kivonat, a ligetszépe magjának az olaja, vagy a szója, homoktöv is, mint a magjának, és a gyümölcséből is lehet olajat kivonni. Jojobaolaj, ricinusolaj, lemmagolaj, tehát nagyon sokféle olaj közül választhatunk. A következő hatóanyagcsoport a cserzőanyagok, a tanninoknak a csoportja. Itt is ezeknek a hatóanyagoknak az elnevezése a felhasználásukra vonatkozik, a kezdeti felhasználásuk a bőriparban volt legnagyobb mennyiségben, a bőrök cserzésére használták. Ezek nem egységes hatóanyagcsoport, és itt is cukorhoz kötődnek egyéb vegyületek. Jellemzőjük az, hogy a fehérjéket kicsapják, és ugyanez a hatásuk, ha teát készítünk az ilyen tartalmú növényekből, hogy a nyálkahártyák felszíni réteget a bélben kicsapják, és ezáltal megakadályozzák például egy fertőzéses eredetű hasmenésnél az, hogy a kórokozóknak a toxinjai felszívódjanak a bélen keresztül a szervezetbe. Tehát általános a jellemző hatásuk az összehúzó hatás, az adstringens hatás, az antibakteriális, antioxidáns, szabad gyökfogó, helyi vérzéscsillapító hatásuk van, tehát lehet külsőleg is használni a fogény gyógyítására. Azt szeretném még kiemelni, hogy a hatásukra csökken a szöveteknek a kóros víz megkötése, a gyulladás csökken, javul a keringés, gyógyulás. Jó tudni az is, hogy a nehéz fémeket is kicsapják, és legtöbbször ilyen oldhatatlan csapadékot képeznek alkaloidokkal is. Tehát például alkaloidos növényel együtt nem is jó használni, de azt is majd szeretném megemlíteni, és jó, hogyha ezt is mindig az alkaloidok hatóanyag csoportjánál eszünkbe jut, hogy ezek belsőleg, házilag nem használhatók, mert erős hatású az alkaloidok jelentős része. Vannak kivételek is, erre majd azért ki szeretnék térni. Egyes cserzőanyagok antioxidáns tulajdonságúak, daganat megelőzőek. Az fontos, hogy a cserzőanyag tartalmú gyógynövényeket két csoportra lehet osztani. Vannak az enyhébb, kevesebb cserzsav tartalmúak, és ezeket hosszabb távon tudjuk használni. Még a magasabb cserzsav tartalmúakat, ilyen a diólevél, a tölgyfakéreg vagy a gyömbérgyökér, ami nem azonos a trópusi gyömbér gyökérrel, hanem ez a mi éghajlatunkon is előforduló Geum urbanum növény. Tehát ezeket csak rövid távon lehet a néhány nap, amíg egy hasmenés tart például, addig célszerű használni. Még az enyhébb hatásúakat, ilyen például az apró bojtorján, ezt lehet hosszabb távon is. Ezen a képen láthatjuk az apró bojtorján növényt. A növénynek az egész föld feletti részében vannak ezek a cserzőanyagok, és a másik növény pedig a vad szeder, amely erdőszéleken, árokpartakon gyakori, és ennek a növénynek nem csak a gyümölcse nagyon értékes, amelyikben sok-sok színanyag van, antocián, hanem a levelei is, a leveleiben vannak ezek a cserzőanyagok. Fontos hatóanyagcsoport a növényi savaknak a csoportja, de legnagyobb részük a gyümölcsökben fordulnak elő, de például ide tartoznak a kovasavat tartalmazó gyógynövények is. Ezek az anyagok, ezek a kovasavak a sejtfalat szilárdítják, a sejtek, a szöveteket erősíti ez a kovasav. Belsőleg is és külsőleg is használhatjuk őket, belsőleg segítik a salakanyagoknak a kiválasztását, és a húgyutakat, a vizelethajtó és köszönyes bántalmak elleni teáknak az egyik alkotó része, de erősebb hatásúak, tehát gyakorlatilag súrolják a húgyutakat, úgyhogy ezt ilyen például a mezei zsúrló, amelyben ez a kovasav hatóanyag van, és meg kell jegyeznünk azt, hogy ha már be van gyulladva a húgyút, ha vese gyulladás van, akkor ezt nem tudjuk használni, mert ez a gyulladást tovább súlyosbítja, tehát nem egy finoman gyógyító hatóanyag, hanem egy erősebb. Ha nincs begyulladva a húgyút, akkor természetesen salaktalanításra, szervezet méregtelenítésére használhatjuk a mezei zsúrlót is belsőleg. Tehát erősíti kovasabb a szöveteket, régen például TBC elleni szer is volt, a tüdőben a TBC-s gócokat, annak az elmeszesedését, elmeszesítését segítette. A köröm és a haj egészségéhez is hozzájárul a kovasav tartalmú gyógynövény. És külsőleg, például szájüreggyulladás esetén öblögetőként, gargalizáló oldatként is használhatjuk. Gyulladásos testrészekre, sebekre, bőrbetegségekre, borogatónak is alkalmazhatjuk. Mezei súrlón kívül az apró bojtorján is tartalmaz kovasavat, és a tüdőfű is. És jó megjegyezni azt is, hogy a táplálék növényeink közül pedig a kölesben is jelentős mennyiségű kovasav van, tehát annak is ilyen a szervezet lugosítása mellett még ilyen jótékony hatása is van. Tehát a képeken, itt bal oldalt, a bal alsó kép a mezei zsúrló, a spórás alakját, illetve a zöld hajtásokat láthatjuk, növény hajtásait. Jellegzetes, hogy a hajtáson a levelek körbe-körbe örvösen helyezkednek el, nedvesebb területeken, erdőkben gyakori. Nagyon könnyen összekeverhető a mérgező hatású más fajta zsúrlóval, a mocsári zsúrlóval, tehát ezt azt javasolnám, hogy aki nem tudja elkülöníteni, az inkább ne próbálkozzon a mezei zsúrló gyűjtésével, hanem azt inkább boltban vásárolja, mert könnyen, ha mocsári zsúrló hozzá kerül, akkor vese problémát, vese vérzést is okozhat. Tehát több kárt okozunk vele, mint ami hasznot szeretnénk elérni. Középső kép az a pettyegetett tüdőfű. Gyakran a tüdőgyulladásai esetén alkalmazták régebben, és még ma is lehet ilyen teakeverékeket látni, amiben ez egyik komponens. És itt a már említett apró bojtorján látható a képen jobb oldalt. És elérkeztünk az alkaloidokhoz, amiket említettem. Ezek nitrogént tartalmaznak, a fehérje anyagcserének a termékei, és azt kell megjegyznünk, hogy nagyon nagy részük erős hatásúak, tehát belsőleg, házilag nem használhatjuk. A nevüket onnan kapták, hogy lugos kémhatásúak, tehát a alkaloid szónak az alkáli része erre utal. Többnyire az idegrendszerre hatnak, ide tartoznak a mustárolaj glikozidok is, de ezek természetesen használhatók étkezésre, tehát ezek nem az abba a csoportba tartoznak, amelyek ilyen belsőleg nem használhatók, erős hatásúak. Aztán a felosztásuk annak alapján is történik, hogy milyen a alapszerkezetük, a vegyület, a molekula alapszerkezete szerint vannak valódi és nem valódi alkaloidok. Jó, hogyha megjegyezzük a pirolizidin alkaloidok nevét is, amelyek több növényben megjelennek, és emiatt, mivel ezek májkárosító hatásúak, rákkeltő hatásúak, emiatt ezek a gyógynövények, például fekete nadájtő, martilapú, acsalapú, ezek belsőleg egyáltalán nem használhatók. Fekete nadájtő külsőleg használható, de itt is általában az ebből készült kivonatokat, a pirolizidin alkaloid szintjét mérik, és azt egy határon fölé nem engedik. Aztán ide sorolhatók még a tropán alkaloidok, a kokain nevét talán jobban ismerjük, vagy az atropin gyógyszer, izokinolin, ide tartoznak a papaverin, morfin, kodein, a papaverin ugye a pipacsból származó vegyület, ebből készítették valaha, most már természetesen a papaverin gyógyszert szintetikusan állítják elő. Hát ezekből a drogokból is látható, hogy egy erős hatású, az idegrendszerre ható ezek a hatóanyagok. Aztán az indol vázas vegyületek, a purin vegyületek, purin vegyületek közül a koffein, a kávé, tea, kóla, a kakaónak a teobrominja, a teának a teinje, zöld és a fekete teák, a máté tea is szintén ilyen alkaloid tartalmaz, amelyek van ugyan jótékony hatása a szervezetre, szervezetet serkentik, feldobják rövid időre, de sokkal több a káros hatásuk, amelyek a szervezetnek a tartalék anyagait felérik. És alkaloidot tartalmaz jó néhány táplálék növényünk, például a burgonyafélék közül a paradicsom, a paprika, a tojásgyümölcs. Tudjuk, hogy a paradicsomnál a zöld paradicsomot sem lehet felhasználni, emiatt az alkaloid miatt, ami mérgező. Egy időben volt, hogy többen savanyításra használták az éretlen, a be nem érett paradicsomot, és emiatt nem szabad. Paprikán ma is a zöld növényi részekben ott vannak ezek az alkaloidok, a tojásgyümölcsnek a többi részében, a gyümölcsöt kivéve borsban, és aztán van a dohányban is, maszlag, belindeg, nadragúja, tehát ilyen erős hatású növényeket nem használunk. Aztán alkaloidot tartalmaznak a mákfélék, a mák, úgy tudjuk, hogy az ópiumot a mák szárából, a termés falából nyerik, de jó azt is tudni, hogy a magában, a mák magban is van valamennyi ópium, bár állítólag vannak már ópiummentes fajták, de nem tudom, hogy ezek a fajták mennyire kerültek be a nagyüzemi termesztésbe, tehát az árusított mák az mennyire morfinmentes. A morfin főzéssel, sütéssel csökken, de azért valamennyi van benne, tehát jó, hogyha azért tudjuk, hogy ha a gyerekeknek is készítünk jó kis mákos süteményt, akkor ezzel számolnunk kell, hogy valamennyi van benne, lehet benne. A pipacsban is benne van ez az alkaloid, amit említettem az előbb, a papaverin gyógyszernek a hatóanyaga is, vérehulló fecskefűben is. Ezért is nem lehet csak külsőleg használni. Itt a jobb oldali kép ezt a növényt mutatja, a virágát láthatjuk. Az egész növényben ilyen sárgás tejnedv van, amit ha megtörjük a növényt, akkor kifolyik, és ez külsőleg szemölcsök, különböző típusú szemölcsök gyógyítására felhasználhatjuk. Gyakoriak az alkaloidok a különböző növénycsaládokban. Még szeretném itt megemlíteni a képen bal oldalt látható kis téli zöldet, vagy vinca minort. Erdők aljnövényzetében fordul elő. Jó, hogyha tudjuk, hogy a Cavinton nevű gyógyszerünknek a kezdeti alapanyaga volt ez a növény, tehát az agy működését, az emlékezetet javító hatású anyagok vannak benne. A növényt nem ajánlják közvetlenül így erre a célra felhasználni, hanem csak a gyógyszerben, mert ott jobban adagolható, kimérhető a mennyisége. A vitaminok is egy nagy csoportját alkotják a hatóanyagoknak, erre részletesen nem szeretnék kitérni, ezeket jobban ismerjük. Jó azt is tudni, vagy figyelembe venni, hogy jó, ha vitamin szükségletünket elsősorban a táplálkozásunk fedezi, és nem annyira gyógynövényekkel akarjuk kielégíteni, bár mondjuk azért betegség esetén egy-egy ilyen teja, például csipkebogyóból, csalánlevélből, fekete ribizliből, hibiszkuszvirágból, homoktövis kivonat, ezek azért sok vitamin, C-vitamint jelentenek a szervezet számára. Növények egy részében vannak olyan enzimek, amelyek az emésztést segítik. Ilyenek például az ananászban levő bromelain, és a dinnyefa termésében, a papaja dinnyében, a másik a papain, vagy kimópapain nevű hatóanyag, és ezeknek fehérjebontó hatásuk van, de emellett csökkentik a gyulladásokat, akár ízületi gyulladások esetén, vagy az ödémák megelőzésében, műtétek, balesetek utáni ödémák megszüntetésére, tehát hát mondjuk nyilván a papaját az nehezebb beszerezni és drága, de viszont azért ananászhoz könnyebben, jobban hozzáférhetünk. Érdemes minél többször fogyasztani. A rostok is egy fontos csoportja, egyrészt a növények számára is szükségesek, mint szilárdító anyagok, a másrészt pedig az egészségünk szempontjából a táplálkozásban is fontos a szerepük, a tehetséget, a jó lakottság érzését segítik, elhízás ellen védenek, a megfelelő székletformálást, haladást elősegítik, székrekedést megelőzésben fontosak, a különböző bélbetegségek elkerülésére, a koleszterin megkötésében, a vércukorszint hirtelen kiugrását akadályozzák, tehát kiegyenlített vércukorszintet elősegítik. Gazdagok a gyümölcseink, zöldségeink, rostokban, különösen a káposztafélék. A pektinek is egy fontos csoportja ezeknek a vízben oldódó rostoknak, amelyek a koleszterin szintet csökkentik, és a hasmenés esetén is jó hatásúak. Az almafélékben nagyobb mennyiség, körtékben, citrusfélékben, különösen a citrusféléknek a héjában, a fehér héjában, úgyhogy ezt, ha meg tudjuk enni, akkor fogyasszuk, ne dobjuk el, mert a pektinje miatt értékes. És ugye a jól ismert sárgalépa is magasabb pektin tartalmú. Egy fontos csoport a csípős anyagokat tartalmazó hatóanyagok csoportja. Ezek különböző összetételűek, és belsőleg segítik az emésztést, étvágyjavítóak, fokozzák a bélperisztaltikát, aktiválják az immunrendszert. Viszont vigyázni kell arra, hogy ahol már a sérült esetleg a nyálka, a hártya, gyomorfekélynél, nyombélfekély esetében, ott csak módjával használjunk ilyeneket, hogy a hámréteget ne sértse tovább. Külsőleg is használhatók a csípős anyagok, és serkentik a vér áramlását, vérbőséget okoznak, például fájó ízületek kezelésére jó hatásúak. Cipős paprikából például házilag is készíthetünk krémet. Vigyázni kell az, hogy túl sokat ne fogyasszunk ezekből, az ilyen anyagú növényekből. Említettem már a mustárnál, hogy a mustár zöldje az enyhébb, tehát az étkezésre kedvezőbb, még a mag az erősebb, és marja a nyálkahártyákat, tehát azt inkább külsőre vedőzsölésként vagy tapaszként használjuk. Formában is jól ismerjük ezt az anyagot, vagy a paprika csípős anyagát, a kapszaicint, hagymafélékben is ott van ez a csípős anyag, amely jó légúti fertőtlenítő, a vér rögöket oldja, és most ebben a járványos időben nagyon, nagyon ajánlott minél gyakrabban használni ezeket a hagymaféléket, a sokrétű gyógyhatásuk miatt. Jó, hogyha tudjuk azt, hogy a gyömbérnek is a számtalan jó hatása van, étvágyjavító, hányinger csökkentő, majd még ki szeretnék térni részletesebben, hogy mi minden van még emellett. Aztán a borsmenta is fontos az illó komponensek mellett, ilyen reumatikus fájdalmak kezelésére, külsőleg is vérbőséget idézelő és hűtő hatású. Ilyen csípős drogot adhatunk például megfázásnál, ha melegíteni akarjuk a szervezetet, akkor szegfűszeget, fahéjat, gyömbért, tormát használhatunk, lábvízként használhatunk ilyen mustáros vizet, légúti tisztítóként hagymát, hagymahéj, teját, reszeltormát, borsos mentát, emésztésjavítóként, gyömbér, csípős paprikát, fájdalomcsillapító hatása is van a csípős paprikának, a borsmenta bedőzölésnek. Tehát sokféle területen használhatjuk a gyógyításban ezeket a növényeket, a képen a borsmenta virágzó hajtását és a anélküli hajtást látjuk. És akkor még a gyömbérre szeretnék röviden kitérni, csak annyit amiatt, hogy láthatjuk ebből, hogy mennyiféle hatóanyagot tartalmaz, mennyiféle gyógyító anyag van benne, amit a Jóisten, aki ezeket a növényeket megalkotta, ezeket belehelyezte, amire szükségünk van a egészség megőrzésére, a gyógyuláshoz. A kivonatok is sokszor jók, de azért gondoljunk arra, hogy az egész növény az, ami sokkal gazdagabb a gyógyítóanyagokban. Például a gyömbérgyökérben ásványi anyagok is vannak, különböző antioxidáns vegyületek, gombaölők, vírus elleni vegyületek, májvédő vegyületek, vitaminok. Tehát nagyon gazdag különböző anyagokban. És arra szeretnék még kitérni, hogy akit ez a téma mélyebben, alaposanban is érdekel, az az interneten megtalálhatja a gyógynövény és drogismeret farmakognózia könyvét, a Sotének a tankönyvét, tehát onnan le lehet ezt tölteni. Illetve a témához szeretném még ajánlani a Növényi hatóanyagok különleges világa című könyvet, dr. Vetter János a szerzője, és még egy könyvet, amelyet dr. Bátori Gábor írt, az a hatóanyag ABC. Hogy a hatóanyagok, a gyógynövények hatásának a világát jobban átlássuk, hogy mit mire lehet használni. Megértsük ezeknek a csoportosítását, és azáltal, ha csoportokat meg tudjuk jegyezni, hogy egy-egy csoportba, például a cserzőanyagok csoportjába, vagy az illóolajos növények közé mik használhatók, akkor egy-egy betegség esetén nem csak egy növényt tudunk elővenni és használni, hanem akkor ott láthatjuk, hogy mi milyen növények közül tudunk válogatni, hogy a gyógyhatást, megfelelő gyógyhatást elérjük. Köszönöm szépen a figyelmet!